Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Folytatjuk
igen,
a
Millás napot, reggeli. Így van.
Szép nap, vígnapot, polgár!
Szép napot, mert már 9 óra van, és ilyenkor szokták mondani, hogy a dolgozó embernek ez már nem reggel, már a nap közepe van,
hát igen,
lassan
igen.
10 óra iszhat.
Ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-en, szerda reggel van, augusztus 14-e, 9 óra 8 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs, közben írt nekünk Péter hallgató, ha az aktuális kripto témához kérdezett, majd föl fogjuk tenni Attilának a következő kérdésben. Nekem is eszembe jutott, csak már annyi mindenről beszéltünk, ugye, hogy a kvantum számítógép elterjedése mennyiben lesz hatással a blokkláncokra, tök jó kérdés.
Igen, ez mindig kérdés egyébként, igen, hogy a brute force a kvantum számítógépnek az pár másodperc műve, hogy mindent végig nyomjon, végig próbáljon. Hát nem tudom, hogy ez itt is működik-e, majd megbeszéljük. Nyúzsuzsi is írt nekünk, őszintességi fal, amit kézen fogva megpróbálunk megérinteni, nagyon tetszett neki, aktív szókincsben beépítem.
De jó volt, jó duma volt, igen. Abszolút.
Abszolút, Vidákovics Csatilával beszélgettünk, ő hozta ezt a kis szösszenetet. Na, de most viszont ránézünk az ingatlan piacra, megvannak a pontszámok már egy pár hete, és indult a diákok albérlet keresése, ami föl is hajtotta némiképp az árakat, de mit csinálnak a diákok?
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Na hát kijöttek a KSH számai.
Illetve a KSH ingatlan.com lakbérindex.
Igen, így van, és erről fogunk beszélgetni, hogy mi látszik ebből. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lesz ebben segítségünkre. Szia, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Lelőttem a poént, kicsit spoilereztem, hogy emelkedő a bérletárakat láttatok, mértetek.
Igen, ez egyszerre uncsi és egyszerre meglepő, mert hogyha a hosszú távú trendeket nézzük, akkor a bérleti díjak följebb és följebb emelkednek. Amúgy egyébként, hogyha nagyon hosszú távon vizsgáljuk az albérletárak változását, akkor ez nem volt mindig így, tehát igazából 2022 közepére értük el a Covid után azt a bérleti díjszintet, ahol 2020 előtt jártunk, és azóta tart egy folyamatos emelkedés az albérletpiacon az árak tekintetében, ami nyilván sok oka van, az egyik legerősebb mozgatórugója az a kereseteknek a változása, és hát a kereseteket pedig egyébként az inflációs környezet is befolyásolja, szóval itt tényleg minden összefügg mindennel, főleg úgy, hogy ugye néhány hete kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és 2024-ben is megkezdődött a szezon, ami előzetesen nagyon sok kérdést vetett föl. Mert ahogy említettétek, elindul a diákok albéletkeresési rohama, és ilyenkor mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy melyik lesz az erősebb, a kereslet erősödése, aha, vagy a kínálat bővülése. Mert ugye ebben az időszakban mind a kettő együtt szokott növekedni. Egyrészt azért, mert a tulajdonosok is tudják, hogy ez az az időszak, amikor érdemes meghirdetni a kiadó lakásokat, mert ilyenkor a legjobbakat, a legjobb helyen lévőket, a legolcsóbbakat órák alatt elkapkodják, és az albéletpiacon az idő pénz. Viszont a kérdés az azért merült föl, mert az elmúlt időszakban a befektetők mondhatni, hogy elpárologtak az ingatlanpiacra, és csak nagyon lassan kezdtek visszatérni, hogy lesz-e elég friss kínálat, ami kielégíti ezt a megnövekedett keresetet, mert ha nem, akkor nagyon drasztikus árnövekedés elé néztünk. És most a gyakorlat úgy néz ki, hogy az elmúlt néhány hétben a kereset, tehát mondjuk a kiadó lakásokra érkezett telefonos érdeklődések száma év per év alapon ilyen 14%-kal bővült, a kínálat pedig 10,5%-kal. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben 1000-rel több friss kiadó ingatlant jelent meg a piacon, és ez némileg ellensúlyozni tudta ezt a keresletélénkülést, és ennek köszönhető az is, hogy a bérleti díjak nem rugaszkodtak el egyetverően az elmúlt egy hónapban. Budapesten 1,4%-os volt a havi drágulás, az éves drágulás utána pedig 9,3%-os volt.
Hát én azt akartam pont kérdezni, hogy ez már ugye egy kicsit túlmutat az ingatlan piacon, kicsit makró inkább, de hogy van a piacnak egy tűrésküszöbe. Tehát, hogy ha azt nézzük,
hát egyszer,
hogy...
Hát csak olyan határa, nem tud hát kifizetni igen, a
milyen infláció
bérlő.
Volt, ugye a megélhetési költségre igen. is kell gondolni, és a többi, akkor van egy pont, ahol lehet, hogy ez a diákok kivárása, ez meg fog hozni egy ilyen visszarendeződést.
Igen, itt többen mindig megkérdezik, hogy hát azért az albérlet piac egy ilyen kapitalista, lakkapitalista piac, és ez abszolút így van, mivel ugye a kiadó lakások több mint 90%-a végső soron valamilyen természetes személy kezében van, tehát nincsenek ilyen intézményi, vagy állami, vagy önkormányzati kínálatot biztosító szereplők, és tulajdonképpen a piac is ezekből a mikrotranszakciók összességéből rajzolódik ki. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vadkapitalista albérletpiac egy kicsit talán inkább ilyen szociokapitalista abból a szempontból, hogy amit Endre említett, a bérbeadóknak nagyon figyelemmel kell kísérni a kereset fizetőképességét, mert ha már nem tudják megfizetni a bérleti díjakat, és adott esetben a bérlők minősége romlik, vagy problémás a fizetés, vagy adott esetben nem tudják kiadni, akkor az üresen álló lakás az már hetek alatt is százezrekben mérhető veszteséget okoz. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a bérlők elmennek a falig, de annál nem tovább, tehát ők abszolút a fizetőképes kereslethez igazítják az árakat. És amit felvetett ezekhez valóban kezd kirajzolódni, hogy most már például Budapesten 250 ezer forint az átlagos bérleti díj, nyilván itt nagyok a különbségek, városon belül is a legdrágább kerület az a második, meg az ötödik, ahol ilyen 320-330 ezer forint az átlag, a legolcsóbb pedig Csepel, a maga 170 ezer forintos havi bérleti díjával, tehát városon belül is van, hogy dupla akkora a különbség. Viszont a diákok már elkezdtek spekulálni, úgy tűnik, hogy az a nagy roham, ami a felsőoktatási ponthatára kihirdetése után szokott kirajzolódni, az most mintha elmaradt volna, és inkább csak lassú ütemben nő a kereslet a kiadó lakások iránt, aminek részben az lehet az oka, hogy osztanak, szoroznak a diákok, meg hát a szüleik, és azt mondják, hogy ha egy hónappal később kötik meg a bérleti szerződést, akkor már azzal is százezreket tudnak spórolni, hogyha közvetlenül a szolgálmi időszak előtt költözik a gyerek, mert amikor 100-200 ezer forintot nem kell előre kifizetni, amit nem is biztos, hogy ott lakhatási célra eltölt a fiatal, akkor az sokak számára már egy ilyen kifizetődő stratégia
kérdés,
lehet. Még
nincs...
akkor is.
Igen.
Igen. De még akkor is, hogyha lehet, hogy menet közben 1-2 000 forinttal drágában tud majd lakást találni.
Igen, de mennyire hazárdírozás ez? Tehát például biztosan megtalálja a megfelelő albérletet majd, nem tudom, augusztusban például a diák, vagy diákok?
Igen, hát ez olyan, hogy 19-re, aki ezt a stratégiát követi, ez picit 19-re húzza azt a bizonyos lapot, de azért az megfigyelhető, hogy egyébként most indul majd be a második hullám az albérlet szezonban, hiszen nem sokára valamennyi egyetem és főiskola tájékoztatja a hallgatókat, hogy kinek jutott kollégiumi férő, és kinek nem. Vagy az ott esetben az előző évi eredmények alapján kinek kell kiköltöznie. Szóval ez megint egy ilyen kereseti hullámot indít be, és emiatt arra számítunk, hogy az augusztus hátralevő része az nagyon pörgős és nagyon izgalmas lesz, mert itt, hogyha elszabadul a kereslet, a kínálat pedig nem tud érdemben bővülni, akkor itt az árak tekintetében is lehetnek meglepetések, és akár ilyen 4-5 ezer forintos fölfelé történő kiszöggelést is okozhat majd a bérleti díjakban.
Ez egyébként ez az évente jelentkező pontszám és felsőoktatási intézményi tájékoztatás, ez egy ilyen ciklikusságot okoz az árban? Tehát itt van, amikor egy-két hónap ugye koncentrálódik a kereslet, vagy megnő a kereslet ugye a diákok által, akkor megy a keresés, és amikor ez lecsillapodik, elindul az év, szeptember, akkor visszaesnek valamelyest az árak, miután már mindenki megtalálta a helyét, és nincs ez a túlkereslet. Ez hogy működik?
Amit leírtál, ez a ciklikusság abszolút működik a kereslet tekintetében, tehát ilyenkor ilyenkor kötik a lakásbérleti szerződések 20-30-40%-át, ami hogyha egyébként egy hónapra jutó 8%-os egyenletes eloszlás eszünk alapul, akkor ezért ez nagyon koncentrált időszak. Az árak tekintetében pedig az elmúlt években volt ez megfigyelhető leginkább, hogy ebben a szezonban néhány ezer forinttal a megnövekedett kereslet feljebb lökte aktuálisan a bérleti díjakat. Aztán, ahogy csökken a kereslet, ez visszarendeződik szeptember-októberre. És egyébként ugye ez nem elsősorban nem azoknak a diákoknak érdekes, akik most váltak gólyává, hanem azoknak, akik már évek óta albérletben laknak, miután bekerültek az egyetemre vagy főiskolára, mert ők tipikusan egyéves szerződéseket írnak alá. És ők is ebben a ciklusra rendeződnek át szerződéses formában, tehát hogyha ők is együtt mozognak a tömeggel, akkor ennek a egyik oldaláról a szerencsés hullámában vannak, hogy ilyenkor nagyobb kínálatból tudnak válogatni, másik oldalról nézve meg szerencsétlen számukra, hogy ebben az időszakban általában nem kifejezetten olcsók a bérleti díjak, persze máskor sem, de van, hogy ilyenkor még drágábbak. Ezért azt láttuk már, hogy júniusban is elindult egy előzetes keresleti hullám, ami valószínűleg azoknak az albérlőknek a részéről indult meg, akik próbálnak kiszakadni ebből az éves ciklusból, hogy ne az a július-augusztus-szeptember elejé hullámmal menjenek ők is.
Uh-huh. Ezt tudom, hogy már megbeszéltük, de rendre visszatérünk, hogy a hallgatók is képbe legyenek, miután nem egy homogén piacról beszélünk, amikor átlagos lakásárakról, a bérleti díjakról beszélünk, az mit akar? Milyen típusú, milyen paraméterű ingatlan?
Amikor én az átlagos bérleti díjakról számolok be, ez a lakásokat kiadó, tehát lakásokat és házakat kiadó tulajdonosok kínálatából számoljuk, és azon belül is a medián értéket veszük alapul, és bár most lehet, hogy statisztika vizsgán most megbuknék ezzel a kifejezéssel, hogy a mediánt leátlagozom, de sajnos a köznyelvben az átlagra sokan úgy tekintenek, hogy a fele ennél magasabb, a fele meg ennél drágább, tehát mi is a medián értéket veszük alapul középértéknek, ami egyébként azért is érdekes, mert hiába 250 ezer forint a medián, ami ugye azt jelenti, hogy a kínálat felennél olcsóbb, a másik fele drágább, de az a nagyon érdekes, hogy mi az a minimum szint, ahol bérelni tud valaki valamit. És Budapesten ez már 100 ezer forintnál indul, mert egy kiadó szobát is, a kiadó szobák medián értéke is 98 ezer forint havonta. Tehát a határ az a csillagoség, egyébként a másik vége az ilyen 4,5-5 millió forint Budapesten, ennyi lehet az Andrássy úton vagy a Várban kiadó ingatlan bérelni. De azért ez nagyon, nagyon össze van szorulva, ilyen 2-300-400. Igen,
a Balázs itt.
De 50 milliót, aki kiperkál egy évben bérletre. Hát ez nagyon kemény.
Hát figyelj, hogyha valakinek mondjuk a tőzsdéje másban áll, akkor lehet, hogy neki megéri.
Igen,
hogy nem abban a néhány 10 milliós ingatlanba köti le a pénzét.
Igen. Na jó, hát köszönjük szépen, hogy ránéztünk az albérleti piacra, ez fontos volt, főleg, hogy ugye szezonja van, tehát ez az éven belül az egyik legaktívabb időszak, ahogy te is elmondtad, úgyhogy köszönjük még egyszer, jó munkát, szép
köszönjük
napot a további.
Köszönjük szépen.
Szia. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
És akkor most egy kiváló felvétel jön, a Hunger Tones következik, azzal a Cory Wong-gal kiegészülve, akinek a gitárjátékát egyébként lehet máshol is hallani, például a Nyárslágerében, aztán pedig folytatjuk a Millás reggelit.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Kérdezte egy hallgató még a műsor elén, hogy a DAX-ot miért nem elemezgetjük, és miért nem beszélünk róla. Egész egyszerűen kimaradt sokszor, pedig tök igaza van, érdemes beszélni a DAX-ról és a DAX indexről, főleg, hogy a német gazdaság és a magyar több ponton összefonódik. Egyébként a Rheinmetallal volt kapcsolatban új információ, egy amerikai bevásárlás és együttműködés volt az egyik érdekesség, ugye az magyar szempontból is érdekes hír, de hogyha megnézzük, akkor a 0,3%-os plusza a DAX indexnek, nagyon érdekes, ugye 30-as az index, és az összetevői között olyan cégek vannak, mint a BASF, vagy a Deutsche Börse AG részvényei konkrétan, Zalando, a Német Posta, a Siemens.
A DAX már lehet, hogy 40 darabos.
40-es? Uh-huh. Ja igen, bocsánat, 40 darabos, így van, bocs, igazad van. De valami miatt a top 30-at szokták, nem tudom miért.
Akkor, de egyébként nekem is azért, amikor régebben ez DAX, ez 30 elemű volt, most 40. Hmm. Lehet, hogy ebből maradt valami, igen, a múltból.
Majd próbáljuk behozni a műsorba. Volkswagen például 0,3%-os pluszban, a Deutsche Telekom 0,4%, alapvetően pozitív.
Nem itt fújják most a passzátszelet, ugye Amerika mindig mérvadó, tehát akármi történik, punyadás van, esés van, emelkedés van, Amerika mindig számít. Európa meg tud izgalmas lenni időnként, de most a DAX, meg ugye alapvetően Európa nem annyira izgalmas, bár egyébként annak ellenére nem teljesít rosszul a DAX, hogy ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy a német ipar és gazdaság szintén nehézségekkel küzd, ugye ha más nem Magyarország vonatkozásában is ez előkerül.
Hát sokszor egy éves tekintetben legnagyobb egész jó teljesítménye van.
Partnerünk, hát meg olyan tekintetben is, hogy 18.900 környékén érte el a csúcsát még májusban, amikor az május index közöpe, most per pillanat 17.800, tehát egy ilyen 1000 ponttal van lejjebb, ami 5% az ő esetében, és igen, ahogy mondod, mindjárt nézem egy gyors számítás.
Hát a mélypontja az novemberben volt, 14.000 pont, 14.500-600
valahogy.
Hát az
ugyanakkor, amikor...
Igen.
Mikor?
Novemberben volt.
Hát attól függ, milyen mélypontot nézünk.
Ja, én az egyéves táblatot néztem.
Mert most volt ugye egy lokális mélypont mindenkinél hétfőn.
Az,
amikor ott jött a nagy verés.
Igen.
Az éves teljesítménye pedig 16.750-en zárt tavaly, az most 1400 pontos többlet, ami azt jelenti, hogy egy ilyen 8-9%-os pluszban van, tehát nem teljesít rosszul abszolút. Úgyhogy ezt tudjuk most nagyon gyorsan elmondani, csak hogy pótoljunk valamit a kedves hallgatónak, aki hiányolta a BUX vagy BUX DAX híreket, de majd megpróbáljuk beépíteni a tőzsdei összefoglalónk, majd többször.
Hát majd néha ki lehet emelni szerintem az európai bőrzékből is, ugye lehet, hogy egyik nap futcizunk, másik nap kakkaronozunk, harmadik nap taxozunk, meg a Nikkeinek is tök jó elemei vannak. Vagy
telezünk milánói bőrzel, vagy a spanyol, vagy a nem tudom melyik majd előveszik. AX, Holland.
Akkor majd tudod mit? Még az indiai Nifty 50.
Nifty 50, igen.
Az nagyon tetszik nekem az elnevezés.
Hát azzal is kéne, mert ugye nagyon jönnek föl, sőt, hát ugye már lélekszámban azt hiszem át is billentünk, hogy ők vannak többen, mint a kínaiak talán.
Így van.
Úgyhogy számítani kell, és a gazdaságok is jön föl nagyon. Jó, hát akkor a összefoglaló, tőzsde összefoglaló lesz, hogy kell rá majd különfél. Tényleg jöhetünk hatra.
Nincs mese. Nem.
Nem?
Majd ezt meg kell szavaztatni.
Nem is, ne, ki sem mondjuk többször, mert de hogy szavaztatjuk meg.
Ács Gáborral.
Szerinted, az Ács Gáborral megszavaztatjuk.
Így van.
Jó, mert akkor biztos nem kell jönnünk.
Lehet, hogy föl kéne hívni. Holnap megszavaztatom
jó.
Vele.
És akkor... Mert a hallgatók félek.
Nem hogy... a hallgatókkal, nem ment el az eszem. Az jó. Ács Gáborral megszavaztatjuk, hogy jöjjünk-e hatra.
Na, oké, szuper. Most viszont...
Megyünk tovább.
Jó. Mondja meg a kapitánynak szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő.
Kötő, nem kotó, kötő.
Üzletkötő a telefonvonalunkban.
Szia,
szervusz.
Jó reggelt.
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na nézzük, nagy nap ez a mai. Ugye fél háromkor adatközlés az USA-ból, fogyasztói árindex, hogyan várják a bőrzét?
Alapvetően kivárás van most a devizapiacon, ugye befektetők most várnak egy kicsit az euró-dollár. Tegnap késő délután kora este megindult egy komolyabb gyengülésnek, ez a 70 pontos gyengülés volt. Most egy 10-es áv plusz-minusz 10 pont alapvetően, de az elemzők alapvetően úgy nézik, hogy évfelé alapon a fogyasztói index stagnál 3%-a várható CPI alapvetően, hó per hó alapon minimális növekedés várható.
Uh-huh.
nem nagyon van mozgás most alapvetően így.
Kivárás a piacon.
Oké, akkor nézzük a tőzsdéket, a béttel kezdve a hazaival, mi történik itt?
Alapvetően egy csendes nap van, a tegnapi esést követően most a befektetők most reggel kicsit megvették a részvényeket, gondolok itt az M-Telekomra, azért 17.735 ponton van jelen pillanatban, plusz 0,34%-os emelkedésben, ugye a forgalom nagy részét ez viszi, több mint 650 milliós forgalom van jelen pillanatban az OTP részvényekben. A többi részvényen alapvetően elenyésző a forgalom, az M-Telekom 1070 forinton közel 4 pluszban 4 forintos emelkedéssel. A MOL az egyetlen talán a blue chipek közül, ami nem tud emelkedni, 2742 forinton van, mínusz 22 forintos változás van alapvetően a tegnapi záró árfolyamhoz képest, közel 1%-os mínuszban. A Richter az árfolyam nem nagyon mozdult, 10.350 forinton van, 14 milliós forgalommal. Ugye Buxban sincsen nagy változás, 70.779 forinton van, ponton van a jegyzés, jelen pillanatban 720 milliós forgalommal.
Oké, Európa mit csinál ehhez képest?
Az európai piacok nem nagyon mozognak.
Ott is a kivárás.
Ehhez képest semmit. Mindenki azt teszi nagy árgus szemekkel, hogy mi lesz a fő adattal.
Igen. Alapvetően német DAX index ott van egy kis plusz. 17.883 ponton jegyzik most közel 0,5%-os emelkedésben a jelen pillanatban.
Oké. Várjál, euró-dollárról beszéltünk a devizapiacon, de a forint helyzetéről még talán nem.
Egy kicsit arról is ejtettünk szót, alapvetően nem nagyon van mozgás, hogy az elmúlt két napban láttunk 3.94.20-as árfolyamot, meg 3.92.90-es árfolyamot euróval szembe a forintnak, de ugye ezt a holland tőzsdén jegyzett gáz is befolyásolja. Ugye hétfőn reggel azért 42.85 volt a jegyzés kilovatt per órás csúcson, ahhoz képest nagy 5%-os korrekció, most 40.175 van a jegyzés. Egy euróért jelen pillanatban a bankközi devizapiacon 393 forintot és 70 fillert kell fizetni, míg ugye a gyenge dollár miatt 357 forint és 70 fillert kell fizetni. Ugye ez most éves szinten az euró-dollár azért csúcson van.
Oké. Na megnézzük, hogy délután mi lesz a nagy csínadatta, vagy szép csendben valami flat adat közlésnek köszönhető.
Lesz a
mészállás,
vagy
sem. Lesz a mészállás, sem.
Oké, arra Hugo, várunk.
Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot.
Köszi szépen, sziasztok.
Kedves Hugo üzletkötő mondta el nekünk a tőzsdei árakat, a helyzetet, infókat.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan folytatjuk szuperzöld rovatunkkal, új klímavédelmi törvényt követel a Greenpeace, előtte azonban egy kis tánc következik.
A nyár slágere.
A nyár slágere.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát szerintem sokan látjuk úgy, mint a Greenpeace, hogy Magyarországnak nincs jövője új klímatörvény nélkül. Ezért Magyarország 20-50 néven kampányt indítanak, mert a Greenpeace nem mindenki, egy olyan jogszabályért, ami egyszerre csökkenti a károkat és készíti fel a lakosságot az elkerülhetetlen változásokra. Perger Andrással, a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelősével beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát ez a megfigyelés gondolom teljesen triviális volt, ahogy mondom, mindenki azt látja, hogy minthogyha nem lenne egy ilyen határozott irány, határozott terv a jövőre nézve, miközben itt van a nyakunkon, elkerülhetetlenül közelednek olyan változások, amit még elképzelni sem tudunk, csak így a tervezőasztalon meteorológusok, oceanográfusok, nem tudom kik vázolták fel eddig. Mennyiben gondoljátok, hogy eredményesek lehettek, és mennyiben születhet egy ilyen új klímatörvény, mennyire sikerül esetleg nyomni a kormányt, hogy, vagy a parlamentet, hogy ezzel haladjunk?
Hát nyilván, hogyha nem bíznak benne, hogy sikeres lesz, akkor nem tesztünk volna bele, Mi azt látjuk, hogy elég sokaknak felti már Magyarországon, hogy a klímaválság kellős közepén élünk, legalábbis ugye a hatásai már erősen érintik Magyarország lakosait is. Elég csak azoknak a mozgalmaknak belegondolnám, amelyek a homokhátsági alföldi gazdák, ott élők, akik egyre hangosabbak. És pár hét jelzett, hogy azt is ugye hírulatták, hogy lapátot ragadtak annak érdekében, hogy elkezdik betemetni az árkokat, amelyek még jobban kiszállítják a homokhátság és egyre jobban elsivatagosodó vidéket. De vannak további mozgalmak is, amelyek évek óta azon dolgoznak, hogy legyen megoldás a víz megtartásra a homokhátságon. De csak még egy példát mondjak, tehát, hogy az emberek már reagálnak a klímaválságra. Látunk pár hete egy másik egy felmérést, ami azt mutatja, hogy Magyarország lakásainak hány százalékában van már például légkondicionáló berendezés. Itt egyéb felméréseket is, amelyek azt mutatják, hogy bár sokan meghaltak Európában az elmúlt években a különböző hőhullámokban, de hogy valójában ez még ennél több is lehetett volna, hogy az elmúlt évtizedekben, már egy-két évtizedben az emberek nem tanultak volna meg valamilyen formában együtt élni a hőséggel. De itt igazán az a helyzet, hogy az, hogy reagálnak az emberek, az már látható, és közösségi cselekvés helyenként már látszik, de nem csak egyéni lépések, hanem közösségi cselekvés is látszik, de nagyon fontos lenne, hogy az állam az élére álljon ezeknek a kezdeményezéseknek. A döntéshozók ösztönző, finanszírozó döntései nélkül ez sokkal lassabb és sokkal nehezebb folyamat lesz, mint amilyennek kellene lennie.
Hát ugye pont az egyik oka ennek az, hogy a rögtön hatása egy ilyen meleg időszaknak, például amit most a napokban is élünk, ugye ez most már a második ilyen komolyabb hullám, hogy a reakció az, hogy bekapcsoljuk az összes klímát, ami csak van agyatlanul, ahelyett, hogy mondjuk egy olyan programsorozat lenne, ösztönző és finanszírozó, amit mondtál, amivel megvan oldva mondjuk a korszerű szigetelés az épületeknek.
Igen, az energetikai átalakítás az épületeinknek az nyilván egy eszenciális dolog, ezt már közhelyszerű, szerintem már az óvodások is fel tudják mondani, hogy a magyarországi lakásállomány az vészesen elavult, és nem csak a fűtés szempontjából, hogy nem csak télen bocsát ki rengeteg meleget felesleges, bocsátanak rengeteg energiát feleslegesen az épületek, hanem a nyári árnyékulásunk, a nyári szigetelésük is ugyanilyen rossz, és hogy ezekben az épületekben én senkit nem akarok abba a helyzetbe, vagyis nem olyan helyzetbe hozni, rosszul érezze magát azért, mert amikor nem bírja a meleget, bekapcsolja a klímát, hát mit csinálja, ha különben ugye nagyon az egészségünket is veszélyezteti már-már. De ennek az egyik megoldása az, hogy adjunk pénzt az energetikai átalakításra az épületeknek, csak hogy annak legyenek olyan követelményei, amelyik igazán korszerűvé teszik ezeket az épületeket, és ugyanaz vonatkozik az új építésű épületeket. Csak egy példát mondjak, az uniós követelmények, hogy a közel nulla energiafelhasználás, közel nulla kibocsátású épületekről beszél az uniós jogszabály. Magyarországon is elfogadták, de aztán folyamatosan kifogásokkal keres, hogy a Covid meg a energiaválság egyebek mindig csúszott ennek a bevezetése, amikor régesen a 2020 óta kötelező volna, és ezekkel az intézkedések, hogy ezeket így halogatjuk, nem támogatjuk, ez egy jól láthatóan serpónk alatt vágjuk a fát.
Hát igen, mert valakinek ezt ki kell fizetni, ugye? Vagy a kormánynak olyan programokkal, amivel támogatja mondjuk ezeket a szigetelési munkákat, vagy a lakosságnak, akkor meg viszont megint párt és szavazat, vagy pártpolitikai kérdés lesz belőle, meg a szavazatokat félték, tehát itt vannak olyan fékek, amik nem engedik ezeknek a törekvéseknek a fejlődését, haladását.
Ez a pénz pedig lenne, tehát ugye a kifogás az mindig van, hogy miért nincs pénz, mire kell másra költeni, de hát valahogy egyszer csak lett egy energiaválság 2022-ben, és akkor meg lehet nézni, hogy hány ezer milliárd forintot szóltak a hírek, hogy került a rezsivédelem Magyarországnak, hogy ezt a pénzt esetleg már hamarabb elköltöttük volna arra, hogy csökkentsük az épületek energiafelhasználását, akkor sokkal kisebb lett volna a probléma ugye 2022-23-ban. Tehát, hogy ebből a sztoriból is látszik, hogy a magyar államnak valójában arra van pénze, amire a döntéshozók akarják, és egyszerűen nem értjük, hogy miért az mindig az a választása, most már több évtizedek óta a magyar, mindenkori magyar kormányzatnak, hogy adjunk pénzt arra, hogy az emberek gázt égessenek, igaz, hogy Magyarország rengeteg gázt importál, mert ez pedig mindig jó ötletnek, hogy ott nyugodtak lesznek az emberek, csak közben mi rengeteg pénzt dobunk ki az ablakon, anélkül, hogy érdemi fejlődése lenne ebben a történetben, holott ez mind gazdasági értelemben, társadalmi értelemben, környezeti értelemben is annak lenne előnye, hogy az épületeinket modernizáljuk.
Hát lehet, hogy nem annyira könnyen megfogható. Mi a többi követelés, vagy pont,
igen,
ami
a klíma kampány része, hogy van esetleg már egy kész javaslatterv, amit letennétek a kormány asztalára, vagy éppen erre történik most a felhívás, hogy a szakma, a társadalom fogjon össze és dolgozzon ki egy javaslatot, hogy áll most, vagy melyek a kampány részletei?
Ugye ha a klímatörvényt megnézzük, akkor csak annyit mondok, 2050-ig szeretnénk így gyakorlatilag nullára csökkenteni Magyarország kibocsátásai, de hát ez nyilván kevés, mert nagyon kevés következik belőle. Jelenleg leginkább úgy néz ki, hogy ma 2050-ben megnézzük, hogy sikerült-e, és ha nem sikerült, hát nem sikerült. De hát így ez így egészen biztosan nem helyes. Látjuk azt, hogy hogyan haladunk előre a klímaválságban, hogy milyen következményei vannak. Éppen ezért csináltunk egy néhány ábrát, de Magyarország 2050.hu-n ezt meg is tekinthető, meg elgondoltuk, hogy hogyan nézhet neki az Alföld, a Balaton, a Mátra és a Budapest 2050-ben, ha nem cselekszünk ki érdemben. És ha valaki ezeket megnézi, ezeket az ábrákat, akkor lehet azért mások is arra következtetésre jut, hogy annál azért több kell. Ami különösen fájó jelen pillanatban, hogy a klímatörvény nem csak a kibocsátások csökkentésről nem beszél igazán érdemben, hanem az alkalmazkodásról egyetlen szót sem vesztek az alkalmazkodásra, már pedig, amikor, ahogy mondtátok, hogy idén ez már a második ilyen 38-40 fokos hét, akkor és a kukorica meg a napraforgó idén is elszállad a földeken, akkor tényleg az embernek van egy olyan érzés, hogy valaki történnie kellene, hogy ez a klímatörvény, amire erről egy szót sem vesztegett, az egészen biztos, hogy nem korszerűen változtatni kell. Mi azt tervezzük, hogy szeretnénk, hogy minden többen megnézzék az ábrákat, és elgondolkozzanak azon, hogy amit mi elképzeltünk, nem azt állítjuk, hogy ilyen lesz Magyarország, de hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, hogy akkor mindenki meggyőződhet arról, hogy tényleg érdemes változtatni azon, ahogy élünk, ahogy a döntéshozóink működnek. Szeretnénk egy eseménysorozatot is amellé rakni, ahol az érintettek bevonása, mindenki elmondhatná, hogy szerintem miket kellene lépni, és ebből szeretnénk egy javaslatcsomagot kialakítani.
Ez nagyon jó, ezt javasoljuk mindenkinek, hogy nézegesse. Ha nem tűnt volna fel, hogy az elmúlt években hogyan gyorsultak fel a folyamatok, az időjárási anomáliák, hogy minden év rekordmeleg év, pusztán érzetre is szerintem tudjuk, vagy érezzük, hogy 2005, tehát nincs ilyen, hogy 2050, az 26 év. Hát, tehát sokkal gyorsabban kell itt reagálni, és hatásosabb megoldásokat eszközölni ahhoz, hogy ezt valahogy megfékezzük, vagy felkészüljünk rá, vagy alkalmazkodjunk hozzá.
Mi senkit nem szeretnénk megijeszteni, egyébként kutatókkal is egyeztettünk, és ők azt mondták, hogy ez egészen visszafogott, és volt olyan, aki azt mondta, de hát az Alföld már most így néz ki.
Igen.
Gyakorlatilag tényleg azt a képzetet szeretnénk elérni az emberbe, hogy nagyon keveset beszélünk arról, sokat beszélünk arról, hogy a hőhullámok, a villámárvizek, a viharok, a téli asztályok és egyebek, tehát ilyen környezeti tényezőkről beszélünk, de valójában társadalmi következményei vannak, igen, és erről nagyon kevés szó esik. De ha csak belegondolunk, hogy a tényleg elsivatagosodik az Alföld jelentős része, akkor nagy valószínűséggel onnan az emberek el fognak költözni, hogyha nem lesz alkalmas az életre. És akkor ennek aztán valahol meg fognak jelenni, ezt valahogy kezelnie kell az államnak is. Csak egyetlen példát mondtam arra, hogy milyen társadalmi hatásokkal kell kalkulálni, milyen társadalmi hatásokkal kell felkészülni. Jobb ezekre felkészülni, ezekre a hatásokra, és olyan értelemben is, hogy akkor megnézve, hogyan tudjuk elkerülni őket, hogyan tudunk segíteni az olyan helyen élő embereknek, akik esetleg ilyen helyzetbe kerülhetnek. Itt mindig az Alföldet hozom fel példaként, akkor ezt most hangozzék el az is, hogy ahogy a helyi gazdák már elkezdték, a víz visszatartás, a víz megtartás, hogy ne engedjük, hogy a csatornák kiszárítsák az Alföldet, és egyre lejjebb szálljon a talaj víz, hogy kiszáradjon a kutak, stb. Ez eszenciális lenne. Nagyon régóta mondják az agrárökológiával, az Alfölddel foglalkozó szakemberek, hogy változtatni kellene, hogy nem lenne szabad a csatornákat engedni azt, hogy elvezessék a vizet a Tiszába, Dunába, és aztán kifolyjon Magyarországról, hanem ezeknek a vizetnek a visszatartására volna szükség. Sajnos mi mindig nem tartunk ott, hogy ez láthatóan megkezdődtek volna azok a folyamatok ennek érdekében.
Oké, de el lehet olvasni ezt, hogy mit javasoltok?
Igen, a Magyarország 2050.hu-n ez megtalálható, hogy mi hogyan gondoljuk ezt a folyamatot, és akkor a következő hónapokban pedig további eseményekkel fogunk majd jelentkezni.
Jó, hajrá, beszámolunk róla, sok sikert ehhez, reméljük, köszönjük, hogy minél szépen több mindenhova eljut. Köszönjük szépen.
Szép napot, szervusz.
Na jó, sziasztok.
Perger Andrással, a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelősével beszélgettünk.
És hogyha kell egy kis magyar film ehhez, akkor a, nagyon ajánlom a Műanyag égbolt című animációs filmet, ami tavaly jelent meg, sci-fi animáció.
De jól mondod, elfelejtettem megnézni.
Igen, Bánócki Tibor és Szabó Sarolta ezzel indította mozifilmes karrier. Nagyon jó. Igen. Disztópikus, igen, és
én azt mondom, amit azt mondta Perger András, nem akar ijeszgetni, azt mondom, hogy kell ijeszgetni. Igen, tehát, hogy nem értünk másból, évek óta nem értettünk a szép szóból, meg az észérvekből, akkor ijeszgessünk.
Figyelj, hát ösztönözni kétféleképpen lehet. Igen. Vagy olyan korlátozással, vagy szabállyal, ami egy valami bírságot ad, vagy pedig egy olyan motivációval, mint a palack visszaváltásnál, hogy pénzt ad direkt nögtön a kezedbe. Igen. És akkor menni fog a rendszer, tehát ezt valami ilyesmit várnak ők el nyilván, miközben persze kell egy kis ijeszgetés is, hogy a személyes felelősségünket érezzük ebben.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Czoller Andi azzal ijeszget minket, hogy nem jelenik meg. És most, hogy izgulunk, lesz-e hírek, vagy nem?
Lesz. Hírek azok mindig vannak, mi pedig jövünk vissza holnap, nem 6-kor. 6-kor ismétléssel jövünk vissza, 6:30-kor. Itt lesz Ács Gábor, és én megszavazza, nem, hogy jöjjön-e 6-ra egyébként.
Igen. Várjál, csak érte egy kedves hallgató, igen, Tomi, hogy nyulak vagytok megszavaztatni velük.
Persze. Akkor, kedves Tomi, hogyha majd mi is szavazhatunk négyen rólatok bizonyos ilyen élethelyzeti döntésekbe, akkor szavazunk egymással.
Igen, így van.
Addig nem.
Na jó, hát akkor bízva abban, hogy megjelenik Czoller Andi. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet.
Bízva abban, hogy megjelenik Ács Gábor.
Ja, és holnap megjelenik Ács Gábor, igen, tele vagyunk reménnyel ezek szerint. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, és hát holnap ismét Millás
reggeli. Jó pihenést neked, Balázs!
Köszönöm, köszönöm! Sziasztok!
Szia, szia!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.